ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványával egyezően elrendelte egy 35 éves abonyi férfi letartóztatását, aki augusztus 17-én az újszászi vasútállomáson megrongált egy ott várakozó vonat szerelvényt, közölte a Szolnoki Járási Ügyészség az MTI-vel. A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó rongálás büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását, írták. A közlemény szerint a férfi augusztus 17-én késő éjszaka a 4-es vágányon álló Fonyót-Szolnok között közlekedő személyvonat utolsó kocsiját vette célba. A vagonban lévő üvegtörő kalapáccsal 10 oldalablakot és 4 utas tájékoztató LCD monitort zúzott be. A férfi a vonatról leszállva a peronon található várakozó helység oldalsó üvegét is betörte ököllel, majd ismeretlen helyre távozott, közölték. Az elkövető 5 millió forintot meghaladó kárt okozott, tettére magyarázatot adni nem tudott. A férfi büntetett előéletű, jelenleg is több büntető eljárás hatája alatt áll, olvasható a közleményben. Az ukrán-magyar határszakaszon 7787-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 67 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. Kamion borult fel Tiszaújváros közelében. Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták. Az érintett helyi és helyközi járatok terelt útvonalon közlekednek, Tiszaújváros Volántelep megállóhelyet nem érintik, tette közzé a MÁV Inform. A Borsodabói-Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletesétől megtudta a bon.hu, hogy polgár felől közlekedett a pótkocsis kamion, melynek vezetője erőteljesebben hajtott be a körforgalomba. Ennek következtében felborult a pótkocsi, ami a zöldséghulladékot szállított egy nagy áruházból. A rakomány szétömlött a környéken, így hosszabb ideig tartott a takarítása. Személyi sérülés nem történt. Szeptemberben néhány napra szünetel majd a meleg víz szolgáltatás a Szolnok és Széchenyi városrészben, adta hírül a szolgáltató, illetve tájékoztatta mindenről a lakótelepen élőket Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő. A szolgáltató közleménye szerint szeptember 1-én, hétfőn reggel 7 órától szeptember 4-én, csütörtök este 20 óráig karbantartási munkálatok miatt a használati melegvíz szolgáltatás az egész lakótelepen szünetelni fog. A cég az érintett ügyfelei megértését és türelmét kéri. Augusztusban lesz a legmagasabb a parlagfű koncentráció Miskolcon. A parlagfű pollen koncentrációja több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet. Az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt javasolja a parlagfű virágporára érzékenyek számára, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelő orvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében. A szezon előreláthatólag erős lesz, melynek mértékét az augusztusi és szeptemberi időjárás nagyban befolyásolhatja. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsodabói-Zemplénvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának megyei tiszti főorvosa adott tájékoztatást.
A parlafű egy olyan növény, amelynek meghatározott növekedési és virágzási ciklusa van. Július végén, augusztus elején szokott elindulni a virágzása a parlagfűnek, ami az időjárástól függően szeptember közepéig, szeptember végéig, de előfordult már, hogy október elejéig is tart. Tehát sok hozzá a virágzás. Ugyanis a pollen, ugye az a virágoknak egy szaporítószervéből kikerülő anyag, ami a levegőbe kerül a szél által. Tehát a virág hordozza ezeket a polleneket, tehát hogyha megakadályozzuk, hogy ne virágozzon egy növény, akkor már a polleneket is eltüntetjük. Tehát maga a parlagfűre mindig számítani kell, amennyiben nem írtjuk ki, hogy akkor ebben az időszakban, tehát augusztusban, szeptemberben virágozni fog, tehát ez a szezonja a parlagfűnek, és aki érzékeny rá, a parlagfű pollenje egy erősen allergizáló pollen, ezért aki érzékeny rá, annak ebben az időszakban megjelennek a tünetei, amikor a parlagfű nagy mennyiségben virágzik, akkor egy erőteljesebb tünetek jelentkezhetnek, amikor kevésbé nagy mennyiségben virágzik, akkor alacsonyabbak, de a tünetek meg fognak jelenni. Ez a nagyon allergizáló növényeknek ez a tulajdonsága, hogy aki arra érzékeny, arra számítson, hogy meg fognak jelenni a tünetei. A levegőben nagyon sok is részecske kering, egyéb más porszemcsék, homok és más virágoknak, növényeknek is a pollenjei, ezek is szárdosnak, amikor besüt a nap egy szobába, lehet látni az is mozgó kis valamiket. Tehát ezek ugyanúgy, tehát magyarul itt vannak körülöttünk, és ezért a bőrünkre, a nyálkahártyánkra, a torkunkba, orrunkra, a hajunkra, a ruházatunkra, a cipőnkre, a polcra, az asztalra, a klaviatúrára, mindenhova rákerül, tehát innen kerül be a szervezetbe, és egy olyan túlzott allergiás immunválaszt vált ki, ami kapcsán megjelennek ezek a tünetek, hiszen a szervezet védekezni akar egy külső behatoló ellen, és ezért reagál ezekkel a tünetekkel, ami ott jelenik meg először, ahova bekerülhet. Ezért mondtuk azt, hogy a nyálkahártyába, orrunkba, szánkba, ezért szokott a szemünk könnyezni, viszketni, pirosodni, az orrunk folyik, bedagad, hiszen a nyálkahártya túlreakció kapcsán egy gyulladás indul be. Tehát ezek a tünetek az elsődlegesek, ezeket jól lehet kezelni néha olyan vénnyelő kapható gyógyszerekkel is, súlyosabb esetekben már vénnyköteles gyógyszerekkel kell kezelni, nagyon súlyos esetben vagy kezdetlen esetben ez az alsó légutakban is gyulladásos folyamatot tud elindulni, és ilyenkor asztma jellegű megbetegedés tud kialakulni, tehát ezért mondjuk azt, hogy komolyan kell venni, tehát az, hogy a maga szemkönnyezés, az ordugulás, ez önmagában is egy kellemetlen, nem tudunk tőle rendesen aludni, levegőt venni, állandóan szárad a szánk, folyik a szemünk könnyen, fáj, ez egy dolog, de maga az asztma kialakulását is mindenképpen meg kell előtte, erre kell figyelni. Ezért fontos dolog, hogyha valaki tudja, vagy megjelennek ezek a tünetek, akkor a megfelelő ellenszereket, azokat vesse be és használja. Beszéltem itt az előbb, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, készítmények. Ezeket, aki tudja már, hogy allergiás, már a szezon, amit beszéltünk, hogy tudjuk, hogy mikor kezdem majd virágozni a parlagfű, mert előtte el kell kezdeni szedni, és a szezon alatt folyamatosan szedni kell. Hogy pontosan milyen mértékű a pollen terhelés, az a Nemzeti Népegészségügyi és Nemzeti Központ honlapján megtalálható, előrejelzés is található, hogy melyik növénynek éppen milyen pollenje van a levegőben, hol lehet megtalálni, országos térképen. Tehát mindenki, aki éppen tudja, hogy hol van, vagy mondjuk most Miskolcon van, de elutazik ide, meg oda, meg amoda, akkor is látja, hogy akkor ott milyen pollen terhelésekkel találkozik. Tehát a gyógyszereket így kell szedni. Tehát ezeket vegyük komolyan. De vannak egyéb lehetőségek is, hogy a pollen szemcsék mennyiségét csökkentsük, ami a szervezetbe bekerül. Ezekre is figyeljünk, aminek egy jelentős része maga a személyi higiénével is kapcsolatos, tehát rendszeresen mossuk kezet, arcot, a ruháinkat rendszeresen cseréljük, mossuk. Ha valaki nagyon allergiás, akkor például hajat is minden nap mosson, mert a hajunkra is ugye megtapad, rákerül. Takarítási trükkök. Nedves takarítás legyen, tehát ne porozzunk, ne a portörlővel töröljük végig a polcot, mert akkor az összes pormacskával a pollenek is mind az orrunkba kerülnek, tehát nedves törléssel végezzük ezeket, nedves takarításokkal is. Vannak már olyan porszívók, ugyanek ilyen szűrőik vannak, tehát ezeket meg lehet oldani. A szellőztetés például, nagy melegek jönnek, mennek. Tehát most is hol meleg van, reggelente még hűvös van, akkor érdemes, amikor nincs nagy szél, tehát kora reggeli órákban vagy a késő esti órákban szellőztessünk.
Az elmúlt percekben Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának megyei tiszti főorvosát hallották. A nyíregyházi Sóstói parkfürdő a legmagasabb, 5 csillagos minősítésű strand, ahol minden a nyári felfrissülést szolgálja. A komplexumban gyermekmedence, vadvízi sodró folyosó, hatalmas családi medence, valamint több nagysebességű óriás csúszda várja a látogatókat. az Aquarius élményfürdő kültéri medencéi két ütemben nyitottak, az első május 24-én a gyermeknapi hétvégén indult, ekkor az úszó medence, a családi medence és a kültéri gyermekmedence vált elérhetővé, míg a teljes nyitás június 14-én történt. A szezonról Matavovszki Dánielt, a Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
Ez az idei szezon ez egészen változatos volt, sajnos a szónak a rossz értelmében, hiszen a július az egészen kedvezőtlen volt az időjárás, ugye főleg az előző évhez képest, amikor is talán a legmelegebb nyár volt a sok-sok évre visszamenőleg, viszont most augusztusban úgy tűnik, hogy kicsit helyreáll a nyári időjárás, az elmúlt egy hétben már nagyon sokan látogattak minket, a elmúlt hétvégén több mint 10 000 vendéget fogadtunk például a két nap alatt itt a sóstói létesítményekben, parkfürdő, élményfürdő és tófürdő összesen. Úgyhogy hála Istennek úgy tűnik, hogy most már megindulnak a vendégek, és még ebbe a nyárból hátra lévő 2-3 hétbe számítunk a továbbiakra is egyébként nagy forgalomra, hiszen az időjárás előrejelzés elég kedvező időt jósol. Ilyenkor azért mindent megteszünk, hogy a vendégeknek tudjuk a biztonságát garantálni. Jóval a meghatározott úszómester létszám felett dolgozunk, tehát igyekszünk plusz kollégákat is bevonni. Egyrészt ennek ez az oka, hogy a nagy melegben próbálunk plusz pihenőidőt adni azoknak, akik ugye a tűzőnapon dolgoznak, úszómesterek, csúszdőrök elsősorban, hogy az éberségüknél lankadjon, és illetve a magasabb vendégszám miatt igyekszünk jobban figyelni a vendégekre, amihez magasabb létszám szükséges, úgyhogy igenkor igen jelentősen emeljük az itt dolgozó kollégáknak a létszámát, különösen figyelünk a pénztároknak a létszámára is, hétvégén is, de ilyenkor, amikor ilyen kiemelkedő jó idő van, hétköznap is az összes pénztár üzemel reggeltől, hogy igyekezzünk a sorbaállás minél rövidebbé tenni, ami lehet, hogy nem mindig sikerül, de ami tőlünk tehető, azt megteszünk azzal, hogy az összes pénztárunkat üzemeltetjük. Akik hétvégén érkeznek, azt javasoljuk, hogy nyitásra már legyenek itt, hogy kevesebbet kelljen nekik sorban állni. Egyébként a délutáni időszakban szintén kevesebben vannak a pénztárakban, talán így a nyitástól kezdődően így a déli órákig van az, amikor a legnagyobb a sorbaállás, déltől már szinte alig kell sorba állni, akkor zökkenőmentesen be lehet jutni. Nyíregyháziaknak javaslom, hogy lehetőleg tömegközlekedéssel, vagy kerékpárral érkezzenek, ugye itt Sóstón azért a parkolás, amikor nagyon-nagyon sokan vannak, akkor nehézkes lehet, úgyhogy ezeket az alternatív megoldásokat javaslom. A legnagyobb kánikulában szoktuk javasolni, ugye, hogy a napos részeket kicsit kerüljék, húzódjanak inkább vissza árnyékba, fogyasszanak sok folyadékot, és figyeljenek egymásra, ami nagyon fontos, hogy sokan vannak itt is, sokan vannak minden hasonló létesítményben, nem csak a úszómester kollégáktól, meg a személyzettől fontos a fokozott figyelem, hanem figyeljünk a hozzátartozóinkra, akikkel együtt érkeztünk, gyerekekre, és a többi strandolóra is, hogy mindenkinek kellemes legyen az élmény.
Az elmúlt percekben Matavovszki Dánielt, a Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de délnyugaton egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a minimumok 6 és 15 fok között alakulnak, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét Sátoraljaújhelyváros önkormányzata. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli a mátrafüredi Bene Egylet. Ezek mai műsorunk főbb témái. Megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét Sátoraljaújhelyváros önkormányzata. A szabályozás a közösségi együttélés, az ingatlanvásárlás és a letelepedés kapcsán szeretne védelmet nyújtani a norma követő lakosságnak. A rendeletről Nyíri Péter alpolgármestert hallják.
A helyi önazonosság védelme azt jelenti, hogy azon dolgozunk, hogy Sátoraljaújhely is a mi városi közösségünk továbbra is nyugodt, békés életet élhessen, hogy ez a közösség az építők közössége legyen. És nem mindegy, hogy kikkel élünk egy városban, az a cél, hogy dolgozni akaró és tudó emberek legyenek a városban. Nem mindegy, hogy kik laknak mellettünk, az sem mindegy, hogy kik veszik körül a gyermekeinket. Élve a törvény adta lehetőséggel, ezért rendeletet alkottunk a helyi önazonosság védelme érdekében. A helyi önazonosság védelmének vannak különféle eszközei, ezeket érvényesítjük mi is. Az egyik az elővásárlási jog. Itt azt lehet elmondani, hogy elővásárlási jog illeti meg a következő személyeket a következő sorrendben. Először Sátoraljaújhelyváros önkormányzatát, aztán pedig az adásvétel tárgyát képező ingatlannal teleghatáros ingatlan tulajdonosát. Egy másik eszköze a helyi önazonosság védelmének a lakcím létesítési engedély. Ezt is feltételekhez kötjük. Lakcímet tud létesíteni az a városban, akinek munkaviszonya van, aki dolgozik, vagy akinek igazolása van arról, hogyha ide költözik, akkor elkezdi a munkát, vagy bármilyen nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Van egy ingatlan alapterület feltétel is, az egyfőre jutó négyzetméterek számának legalább 10-nek kell lennie, hiszen ez biztosíthat élhető körülményeket egy családnak. Feltétel a magyar nyelv társalgási szintű ismerete, és van betelepülési hozzájárulás is, ez 100 000 forint per fő összegű. A harmadik eszköze a védelemnek a lakcímlétesítési tilalom, hiszen vannak, akik nem létesíthetnek lakcímet, inkább úgy mondom, hogy lakcímet létesíthet Sátoraljaújhelyben a rendelet alapján az, aki büntetlen előéletű, aki ellen nincs folyamatban büntető eljárás, akinek nincsen adótartozása, és az létesíthet, aki rendelkezik legalább érettségi bizonyítvánnyal, vagy pedig szakképesítést tanúsító okirattal. Ugyanakkor alanyi mentességet kapnak nagyon sokan, érdemes tanulmányozni a rendeletet, és méltányossági kérelem elbírálása is megtörténhet, tehát a képviselő testület méltányosságot adhat bizonyos feltételek esetén ahhoz, hogy mégiscsak valaki ide költözhessen.
Ebben az évben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a mátrafüredi Bene Egylet. A szervezet célja többek között a közösség építése, a családok összetartása, a hagyományok ápolása és a társadalmi szerepvállalás. A részletekről Máté Pál egyesületi tagot tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Valami különlegesség azon túlmenően, hogy egyértelmű tény a 35 év, valamivel készültök esetleg megünnepelni, vagy adtok valamilyen módját annak, hogy most 35 évesek lettek?
Igen, tehát természetesen megünnepeljük, a jubilómokat mindig megünnepeljük. Igazából Bene Egyleti körökön belül fogjuk ezt, tehát nem egy nyilvános nagy rendezvényt tervezünk, hanem a mi kis közösségi házunkban, a Beneházban fogunk egy minden korosztályt átölelő kis házi eseményt csinálni. Főzünk egy jót, mulatunk, a tánckörünk és a dalkörünk is részt vesz benne természetesen. Ők biztosítják majd a szórakozást, és ők fogják majd nekünk ezt színesíteni. Ez egy egésznapos esemény lesz, október 11-én tűztük ki az idő pontot, mert akkor mi reméljük, az időjárás kegyes lesz hozzánk, és ott leszünk a Beneház udvaron, egy nagyon szép kis eseménnyel készülünk.
kegyes és már szép színes. Nézzük akkor azt, hogy most kik lettek az új vezetők, mert hogy átadtad a stafétát.
Igen, a volt alelnökünk, dr. Mecseki Márton vette át a elnöki stafétát, és Előházi János és dr. Szabó Péter lett a két alelnök. Nagyon jól működik, én azt gondolom, hogy rugalmasan tudják kezelni a programokat, már megvan a kellő rutinjuk a vezetésben. Mindegyik, ugye, aki elnökségi tag lett, ugye vezető szerepet tölt be, vagy a vállalkozásában, vagy bárhol, tehát könnyen tudja ezt kézbe venni, és ők nagyon ügyesen hozzá is teszik igazából azt, amit kell. A programokat ugyanúgy szervezzük, tehát nem az van, hogy minden az elnökségre hárul, nem igyekszünk levenni a vállukról, és úgy közösen dolgozzuk ki a programokat és a rendezvényeket is. Van egy kis csapatunk, ezek főleg a fiatal, vagy fiatalabbnak mondható apukák, anyukák, és így összefogva csináljuk a közösségi programokat.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti elsek arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a 14. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és ima naphoz, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye az MTI-vel. Azt írták, 14. Leó pápa augusztus 20-án a 6. pelteremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit, idézték a közleményben a pápát. Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját, hangsúlyozta a Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, tegnap a budapesti Szent István bazilika előtt. Marton Zsolt homiliájában arról beszélt, Szent István király béketeremtő volt, de a béke szeretete nála nem jelentett erélytelenséget. István kereste a békét a szomszédos országokkal, de soha nem a saját népe kárára. A nyugattal és a kelettel egyaránt jó viszonyra törekedett, de nem elvtelenül, nem megalkuvó módon. Azzal, hogy a nyugati keresztény kultúrához kapcsolta hazánkat, nem fordult szembe a kelettel, mondta. A váci megyés püspök kiemelte, a béke nem pusztán fegyverszünet, nem elmenekülés a konfliktus elől vagy beletörődés a sorsunkba. Meglátása szerint a béketeremtéshez először is békében kell lennünk önmagunkkal, ezután embertársainkkal, hívő emberként pedig mindenek előtt Istennel. Egyedül ezen az alapon vagyunk képesek az igazi, hiteles béke munkálói lenni, fogalmazott a főpásztor. Marton Zsolt kitért arra, István király hitt az egyházban, nem paktumot kötött a kereszténységgel, mint apja Géza, hanem megtért Krisztushoz. Nem csak beszélt az isteni igazságról és szeretett törvényről, hanem élte az evangéliumot. Tisztában volt azzal, hogyha az egyház javán munkálkodik, akkor a népe fölemelkedését is szolgálja. A főpásztor szerint az igazi keresztény vezetőt ma is arról lehet fölismerni, hogy nem csak szavaiban, de gondolkodásmódjában és tetteiben is együtt dobog a szíve az egyházzal. Ha most megjelenne köztünk Szent István király, a püspök szerint azt ajánlaná, hogy mi is legyünk okos emberek, és építsük újra hitünket, hazánkat, sőt Európát, arra a sziklára, amelyre ő is építkezett. Ha pedig életünket újból Istenre, mint sziklára akarjuk építeni, akkor szívből meg kell térnünk, vagy újra meg kell térnünk hozzá, hangsúlyozta Marton Zsolt. A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek a Szent Mise elején azt mondta, Szent István király a kereszténységre, a reményre, a megmaradásra és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet. Erdő Péter kiemelte, a keresztények a remény zarándokai az emberiség történelmében. A személyes, Istenbe vetett hit nélkül értelmetlennek tűnhet a világmindenség, a történelem és az emberi élet, amelynek ezért nekünk magunknak kell értelmet adni. Ez azonban bármilyen hősiesen hangzik, valahol tragikus vállalkozás, sziszifuszi küzdelem. De mi a személyes, mindenható és irgalmas Istenben hiszünk, aki szeret minket, Krisztusban megváltott és az örök boldogságra hív, mondta. Életünk értelmét tehát nem magunknak kell kitalálnunk, hanem objektíve adott és mindnyájunk számára közös. Ezért is kell egymást testvérnek tartanunk, és ezért is hisszük, hogy az egész emberiséggel minden néppel közös zarándok úton járunk a történelemben, fogalmazott a bíboros. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Kedves hallgatóink, a folytatásban Ternyák Csaba egri érsek ünnepi gondolataiból idézünk.
Szent István királyra lehetünk büszkék. Lehetünk miatta hálásak az Istennek, hogy nekünk adta őt. Szívünk tele lehet örömmel és köszönettel miatta. Egy biztos, hogy eddig minden előttünk járó nemzedék számára példakép és zsinór mérték maradt. Mi is neki köszönhetjük, hogy van választási lehetőségünk. Építhetjük sziklára a házunkat, vagy homokra. Életünket építhetjük az ő tanításának a sziklájára, vagy pedig más újonnan sarjadt tanításokra. Maradhatunk régi emberek, és meghívást kaptunk arra, hogy új emberek legyünk, ahogy hallottuk az imént a Szentírás szavaiban. Életműve és annak állandó újraértékelése ma is eligazít és utat mutat elsősorban azoknak, akik fejüket magasra emelik, akik tekintetüket a távoli jövőbe képesek irányítani, akik ismerik népünk történetét és képesek tanulni belőle, akik látják egyes ma meghozott döntések hosszú évtizedekre, talán évszázadokra ható következményeit. Olyanok, mint a hosszú táv futók, akik előre látnak, előre terveznek. Ilyen vezérünk, ilyen királyunk volt Szent István király, akiért ma hálát adunk, és akinek nyomdokain szeretnénk járni. Követni azt az utat, amelyet ő kijelölt nekünk. Örömmel láttam, hogy sokan vannak gyermekek is a bazilikában. Ő fontosnak tartotta a saját gyermekét, és népünk minden gyermekét, és intelmeket adott nekünk. Figyelmeztetett bennünket, hogy mit kell tennünk. Figyelmeztetett a jóra, hogy azt tegyük meg, figyelmeztetett a rosszra, hogy azt kerüljük el.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Ternyák Csaba, az egri főegyházmegye érseke augusztus 20-ai ünnepi gondolataiból idéztünk. Egyházi személyek is állami kitüntetést vehettek át augusztus 20-a alkalmából. Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést adta át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat észak-alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. A miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott el többek között Ágernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Quirin szalézi egyházközség világi elnökének, a Szaváriában vértanú halált szenvedett Szent Quirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként. 26 millió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat, a háromszéki és parajdi természeti katasztrófák kárvallottjait a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A támogatás az erdélyi református egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést csütörtökön írták alá Kolozsváron. A két erdélyi természeti katasztrófa károsultjainak hirdetett magyarországi gyűjtés támogatási szerződését Kolomben Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke és Cibere Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke írta alá a kolozsvári Magyar Napok keretében működő Refo udvarban. Kolomben Vilmos József felidézte, hogy májusban két természeti katasztrófa is történt Erdélyben. A Kovászna megyei Nagyborosnyót és a környező falvakat elöntő árvízben sok embernek a háza megélhetése került veszélybe. Ilyenkor jól fog jönni minden segítség, mondta. A másik súlyos esemény a parajdi bányakatasztrófa volt, amikor a környék megélhetését biztosító súbányát elöntötte több millió köbméter víz. A parajdiak és a környékbeliek megélhetését veszélyeztető katasztrófa hatásai évekre, évtizedekre meghatározzák a környékbeliek életét, mondta a püspök. Felidézte, hogy az erdélyi református egyházkerület azonnal gyűjtést indított, és ugyanezt tette a magyarországi református egyház szeretett szolgálata is. A református szeretett szolgálat az elsők között szállt ki az árvíz sújtotta háromszéki falvakba, és száraz élelmiszerrel, takarókkal, ruhákkal is segítette a rászorulókat. Így nem csak szavakban tudjuk kifejezni azt, hogy egyek vagyunk, határokon átívelően is, hanem szükséghelyzetekben megmutatkozik a testvéri szeretet és az egymás mellett állás, hangsúlyozta Kolomben Vilmos József. Augusztus 22-23-24 között ismét megtelik élettel és ünnepi hangulattal Lajosváros, hiszen megrendezik a lajosvárosi búcsúi napokat. A háromnapos programsorozat a hagyományok, a közösségi élmények, a gasztronómia és a kulturális események különleges elegyét kínálja minden korosztály számára. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt ünnepelhessék a közösség összetartozását, a hagyományokat és a nyár utolsó nagy találkozását Lajosvárosban. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében augusztus 28-án csütörtök 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Molnár András és Kolesár Krisztián. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Yeah. szemben az utcán. Látom már, ez egy egész más világ. Mindenki rohan valahová, én is úgy mennék már, repülnék hozzá.
Csak a zene kell. idő, amikor csak vártam, de felkapott egy féktelen erő.
A régió sportja.
A napokban rendezték az asztali tenisz férfi NB1, valamint a férfi extraliga helybetöltő mérkőzését Budapesten. Az elmúlt napokban különböző kategóriákban mérték össze erejüket a versenyzők a 60-i roncs derbin. Alakul az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat játékos kerete. Komoly fejlesztések zajlanak a nyíregyházi örökösföldi edzőcentrumban. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A napokban rendezték az asztali tenisz férfi NB1, valamint férfi extraliga helybetöltő mérkőzését Budapesten, az Ormai csarnokban. A 2024-ben bajnoki címet ünneplő Soltvadkert a következő szezonra nem nyújtotta be nevezését, így a fennmaradó helyre helybetöltő mérkőzés került kiírásra. A férfiaknál a DVTK és a Pénzügyőr csaphatott össze a legmagasabb osztályba kerülésért. A találkozót a piros-fehérek hozták, így felkerültek az extraligába. A DVTK legutóbb a 2022-23-as bajnokságban szerepelt itt, vagyis két szezon kihagyást követően térnek vissza oda. Az elmúlt napokban különböző kategóriákban mérték össze erejüket a versenyzők a 60-i roncs derbin. A programban könnyű és nehéz építési autók, nemzetközi mezőny és speciális versenyszámok is szerepeltek. Márkus Norbertet, az újszerű Technikai Sportok Egyesületének helyi elnökét Fekete Gábor kérdezte.
A 2,5-3 hónap az elég aktívan telt most a szervezésbe. Hát elsősorban a levelezés az MNASZ-szal, meg egyéb hatóságokkal, hogy teljesen megfeleljünk az új előírásoknak.
Azért ezt nem mindenki tudja, hogy miknek kell megfelelni, mert lehet, hogy csak azt látják, hogy dübörög a motor, meg ott vannak a roncsterbin, és szurkolnak, de azért, hogy milyen háttérmunka van a szervezésben, te tudod a legjobban elmondani.
Igen, igen, ezt nagyon jól látod, mert annyira nem mindenki tudja, hogy sok olyan helyen is jártam, ahol jobban kellett volna, hogy tudják.
De milyen feltételeknek kell megfelelni? Mondtad, hogy számszerű szabályok vannak.
Egybekötöm akkor a bizonyos változásokkal, tehát a rendezvénybiztosító mentő csapat, aki eddig volt nekünk, ők nem feleltek meg az MNASZ előírásainak, pedig én úgy gondolom, hogy elég jó vizsga volt az, hogy újraélesztettek egy nézőt, akinek a melegben megállt a szíve. Hozzáteszem, találkoztam pont az illetővel egy pár nappal ezelőtt az egyik bevásárló központnál, és jól van, remekül van. Tavaly egyébként el is jött a versenyre, és megköszönte a mentősök munkát, lehet, hogy ezt már korábban említettem egyébként neked. Úgyhogy omszos mentőnk lett, egy teljesen jó felszerelt, ugye, amit az utcán is látnak. A tűzoltó csapatunk szintén nem felelt meg, a turaiakat a Héhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogja váltani. Akkor a rendezvénybiztosításunk Petőfibányi polgárőrök csinálták meg több mint 10 éve. Sajnos ők se feleltek meg az új szabályzatnak, személy és vagyonőröket kellett megbízni. Valamint a rendezvény felelősségbiztosítása sem felelt meg, pedig egyértelműen roncs derbire volt kötve, és be voltunk biztosítva.
Teljesen mindent újra kellett konvertálni.
Hát újra. Ja, és még volt egy olyan, hogy a egyesületünk formájába is találtak egy hibát, úgyhogy a törvényszéken módosítani kellett az egyesületünknek az alap működését.
És ezeket lehet tudni, hogy mi volt a háttér, mert hogy mondtad, hogy a új előírásoknak megfelelően nem feleltek meg a régiek?
Hát igazából ez egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult dolog. Az alapkoncepció az volt, hogy nagyon sok rali baleset történt, sajnos halálos balesetek is voltak, és ezáltal akkor ez miatt reformizálják az autósportot, de valahogy a roncsderbi az kimaradt a szakág. Volt, tehát ilyen, hogy roncsderbi szakág az MNAS-nél nincs, mivel autósport vagyunk, az előírások ránk is vonatkoznak. És beraktak minket az offroad szakákba most ideglenesen, amíg nem lesz roncsderbi szakág, és annak a szabályoknak viszont 100%-ig nem lehet megfelelni, mert ami offroadon mondjuk biztonságos, az nálunk nem. Most mondok egy példát, eleinte azt mondták, hogy nyitható legyen a roncsderbis autónak az ajtaja. Tehát ez offroadon ez jó, könnyebb menekülő útvonal a pilótának, vagy akármi, de a roncsderbin ez egy veszélyforrás. És nagyon sok ilyen volt. Az overhálókat cseréltük, nagyon sok bukós isakot, ugye maszkot kell viselni, most már versenyzőknek kötelező a verseny alatt. Új biztonsági öveket vásároltak a fiúk, meg új ülést, akinek nem volt megfelelően. Ezek mind így módosítva lett.
Alakul az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat játékos kerete. Petneházi Zsolt szakágvezetőt hallják.
Az elmúlt szezonhoz képest két játékos ment el. A Seregi Boti egyetemi tanulmányai miatt Budapestre költözik, illetve a Kórik Levente az újonnan feljutott Tiszavasvári NB2-es csapatában folytatja tovább. Gyakorlatilag a következő szezon kerete már megvan. Ugye a két távozó mellett mindenki maradt, aki az elmúlt szezonban van, illetve örömmel számolhatok be arról, hogy két volt játékosunk, a Csapos Ádám, illetve a Rácz Roland újra aktivizálja magát, visszatér közénk, illetve két-három olyan fiatalt, akik az elmúlt szezonban az U20-as bajnokság bronzérmes csapatából kerülnek föl a felnőtt kerethez, fogjuk foglalkoztatni őket. Egy poszt, ami még borzasztó nagy energiabevitel ellenére sem sikerült, az a jobb szélső posztja. Egyre szűkül a merítési lehetőség, de úgy látom, hogy mint ahogy mi is tesszük, egyre több csapat nyúl a fiatalokhoz, ami teljesen rendben van. Mi már a múlt szezonban is az egyik legfiatalabb csapat voltunk, hiszen a két elmenő játékos is 19 éves volt, 18-19 éves játékos volt. Most is ugye, mint említettem, fiatal játékosokat fogunk felhozni, de azért a fiatalok közé mindig kell egy-két rutinosabb, ütőképesebb játékos. Bár a úgymond fiataljaink közül már az elmúlt szezonban is a Beregi Márki, illetve a Weibli Zoli bontogatja a szárnyait, és most már ők úgymond 20 évük ellenére rutinos játékosnak fognak számítani. Melléjük fognak csatlakozni még fiatalok, de az a poszt, ami még lukas. Van két-három játékos, akivel próbálkozunk a jobb szélre, mert ez tavaly is bebizonyosodott, hogy az alapszakaszban, amikor nem rendelkeztünk balkezes jobb szélsővel, az nehezebbé tette az egész szereplésünket.
Petneházi Zsolt azt is elárulta, hogy marad a vezetőedző Tréki Tamás a következő szezonban is.
Tamás munkájával maximálisan elégedettek vagyunk. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy nehézségek előtt álltunk az elmúlt szezonban, Tamás megoldotta, illetve közösen megoldottuk. A szakmai munkán semmi nem múlott, és tulajdonképpen azok a játékosok, akik rendszeresen részt vesznek az ő által tartott foglalkozásokon, edzéseken, szemmel láthatóan fejlődés tapasztalható mindenkire, és ennek lett az eredménye az tulajdonképpen, ami tavasszal hozta, hát a két érkező játékosnak is köszönhetően, de a tavasszal azért meglátszott az, hogy egyre összeszokottabb a csapat, és végül is a két 8-as csoport alsóházába kerültük, ahol a harmadik helyen végeztünk a 8 csapatból, így az összesített 16 csapatos bajnokságból végül is a 11. helyen végeztünk, amit én a nehezítő körülmények ellenére nagyon jónak találom. Továbbra is az önkormányzat mellettünk áll, és támogatására biztosított bennünket. Látja, hogy a fiataloknak egyre nagyobb szerepet számunk, és ezt méltányolja Máté Antal polgármester úr is, ezt kifejtette a záró összejövetelünkön is. Ugye a Tiszavasvári nyerte a bajnokságot, ami gyakorlatilag nagyon érdekes bajnokság volt, mert 4 megye csapatai alkották a 8 résztvevő csapatot, akik úgymond a versenykírás szerint kiestek, mert több mindenkivel beszélgettem, az érintett edzőkkel is, a Hajdúböszörmény, a Kisvárda, illetve a Kazincbácika. A Kazincbácika valószínű, hogy nem is fogja vállalni a következő szezonban, de a Kisvárda, illetve a Hajdúböszörmény bízik abban, hogy mivel hogy nincs feljutó csapat, ők továbbra is az MB2-es keretet fogják erősíteni, így a megyéből gyakorlatilag a Tiszavasvári, a Kisvárda, a Szike, illetve a Nyírbátor fogja az MB2-es bajnokságban megyénket képviselni.
Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán az Örökösföldi Edzőcentrumban. Dankó Gergőt, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetőjét hallják.
A beruházás tavaly októberben elindult, és a tervek szerint, az ütemezés szerint halad minden a Örökösföldön szerencsére. Itt ugye további 5 pálya épül, 2 nagy füves, 1 nagy műfüves és 2 fedett kis műfüves pálya, valamint egy új multifunkcionális épület, ami irodákkal, öltözőkkel, gyógytornászteremmel fogja kiszolgálni az utánpótlást és a felnőtt csapatot. Mindezek mellett a meglévő öltözőépület is teljesen megújul.
A Nyíregyháza Spartacus Bozsék Akadémia 7 éves kortól 19 éves korig rendelkezik együttesekkel, és hasonló a helyzet a női szakággal is, így több mint 400 gyerek jár rendszeresen edzésekre. Ezért szükséges volt a bővítés. A város a létesítmény üzemeltetését 15 évre átadta a Nyíregyháza Spartacusnak. Több pályát rövidesen birtokba is vehetnek a gyerekek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ennek a beruházásnak ez a célja, hogy néhány év múlva már saját nevelésű játékosok legyenek a nagy csapatban is. Hát ehhez a szükséges feltételeket meg kell teremteni, ezért az önkormányzat ingyenes használatban adta a Sparinak. A Spari Kft-nek, aki pályázott az MLS-hez, nyert is 900 milliót, és hát a többit hozzátette, Révész Bálint úr. És ezzel így gyakorlatilag 7 pálya lesz, füves, műfüves, fedett, nyitott, és az egész épület is megújul, mert hát azt, az, ami eredetileg volt, az már akkor sem volt jó, nekem ezt mondták 15 évvel ezelőtt, és most viszont épül ugye egy új, egy nagyobb, minden igénynek megfelelő, és a régit is felújítjuk, tehát itt az utánpótlás MB3-as meccsekhez minden feltétel adott össze.
A pályák melletti kiszolgáló helyiség építése is jól halad. A régi öltözők mellett pedig a vizes blokkok is megújulnak. A felnőtt csapat is rendszeresen Örökösföldön tartja edzéseit, így szükségessé vált a bővítés. Révész Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosát hallják.
Én nekem ez az álmom volt, hogy a gyerekek is ugyanazokat a körülményeket kapják meg, mint máshol, és úgy látom, hogy most alakulunk. Épp most kérdeztem a kivitelezőt, szeptemberben átadás lesz, és teljes kultúrát körülmények között tudjuk ezt a 400 gyereket tovább nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
When the sun
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.